Köszönjük, Urunk, mindenható Istenünk, hogy Te eljöttél erre a világra, testet öltöttél, és áldunk azért, hogy helyesen megmutattad, hogyan kell értelmezni Isten igéjét, a szabadat, a törvényeket. Az akkori vallási vezetők nagyon el voltak ebben csúszva, és Te szabadságot is hirdettél sok minden alól, ahol ők megkötötték az emberek kezeit. Urunk Istenünk, nem szeretnénk törvényeskedők lenni. Urunk Istenünk, bocsáss meg, amikor törvényeskedünk, vagy törvényeskedünk a Te igéddel. Adorunk, hogy a Te szabadságodban, a Te kegyelmedben tudjunk élni. És tudjuk látni a Te igédet helyesen, és tudjuk azt helyesen értelmezni a mindennapi életünkre. Kérlek, segíts erre bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy Te teszel bennünket szabaddá. Áldunk Téged, Urunk Istenünk, hogy ebben a szabadságban igen jó nekünk. Jó veled időzni, jó abban a szabadságban élni, amit Te adtál. Már nem a bűn fogjaként, a bűn rabságában, a sátán megkötözött hatalmában, hanem a Te országodnak dicső fényében lehetünk, hiszen örökösök vagyunk. És majd oda fogunk elérkezni a Te országodba. De mi odaérnénk, Urunk, tápláld a mi szívünket a Te igéddel, a Te szabaddal, a számunkra lelkieleddel. Add most mi számunkra. S hogy tudjuk, Urunk Istenünk, értelmezni saját életünkre nézve ma is a Te igédet. Nyisd meg előttünk az igének gyönyörű szép kibontott virágát. Hogy tudjuk látni, abban gyönyörködni, és hagyj illatozza be a mi életünket is. Amen. Ézsaiás próféta könyvéből olvasok 8 ige verset, az 51. fejezet 8 ige versét, első 8 ige versét. Tehát Ézsaiás próféta könyve 51. fejezet első versétől hallgassuk meg Isten igéjét. A megjelölt helyen eképpen szól Isten szava. Hallgassatok rám, akik igazságra törekedtek, és az Urat keresitek. Tekintsetek a kősziklára, melyből kivágattatok, és a kút üregére, melyből kiásattatok. Tekintsetek atyátokra, Ábrahámra és Sárára, aki szült benneteket. Csak egy maga volt, amikor elhívtam, de megáldottam és megszaporítottam. Bizony megvégasztalja Siont az Úr, megvégasztalja összes romjait. Olyanná teszi pusztaságát, mint az Éden, kopár földjét, mint az Úr kertje. Boldog örvendezés lesz majd benne, magasztalás és hangos zsoltárének. Figyeljetek rám, ti népek, hallgassatok rám, nemzetek, mert tanítás származik tőlem, csak törvényemet a népek világosságává teszem hamarosan. Közel van igazságom, jön már szabadításom, és karommal népeket ítélek. Bennem reménykednek a szigetek, és az én karomra várnak. Emeljétek szemeteket az égre, tekintsetek le a földre, mert az ég szétfoszlik, mint a füst, és a föld szétmálik, mint a ruha, lakói pedig úgy elhúlnak, mint a legyek. De az én szabadításom örökre megmarad, és igazságom nem rendül meg. Hallgassatok rám, akik ismeritek az igazságot, népem, mely szívébe zárt a tanításomat. Ne féljetek az emberek gyalázkodásától, szitkozódásoktól ne rendüljetek meg, mert úgy járnak, mint a ruha, melyet megrág a moly, mint a gyapjú, melyet megrág a féreg, de az én igazságom örökre megmarad, és szabadításom nemzedékről nemzedékre. Isten el akarja szólítani az embereket ebben a fejezetben, az ő népét, és sokszor aztán nehezen halljuk meg az ő szavát, és nehéz a fülünk sokszor a hallásra, de Isten valami fontosat akar mondani az ő népének itt ebben a helyen is, amelyet olvastam ebben a fejezetben, ebben a részben, és nekünk is szeretne valami fontosat mondani. Amikor szeretnénk valami fontosat mondani az életben, akkor általában megpróbáljuk a másik embernek a figyelmét fölkelteni. És akkor is fölkeltjük, amikor esetleg nem figyel ránk. És Isten ebben a fejezetben, ebben a 8 versben háromszor hívja föl a figyelmét Isten népének, hogy figyeljenek őre. Olvassuk az első versben. Hallgassatok rám, akik igazságra törekedtek, és az Urat keresitek. Aztán a 4. versben. Figyeljetek rám, ti népek, hallgassatok rám, nemzetek. És végül a 7. versben is fölhívja Isten az ő népének figyelmét. Hallgassatok rám, akik ismeritek az igazságot, népem, mely szívébe zárta tanításomat. Sokszor nehezen tudunk figyelni, sokszor eszembe jutott az, amikor iskolában ücsörögtem, és a tanórák mentek egyik óra a másik után, hogy nem egyszer kellett ránk szólni a tanárnak, mert nem figyeltünk, magunkkal voltunk elfoglalva, vagy éppen egymással beszélgettünk, és olyan is volt, hogy az egész osztály zúgott, és igazából nem figyelt a tanára, akkor valamikor a tanár valami figyelemfelkeltésképpen tapsolt néhányat, jó hangosan, és akkor megrendültünk, hogy mi ez a hang, és odafigyeltünk. A technika tanárunk, ez egy majdnem nyugdíjas tanárbácsi volt már, ő olyat is csinált, hogy behozott egy nagy lécet, és akkorát vágott az asztalra, hogy akkorát csappant, hogy mi meg is ijedtünk, egyből csend támadt, és egyből ráfigyeltünk. Abban hagytuk az egymásra való beszélgetést, és egyből odafigyeltünk, hogy mit akar mondani a technika tanárunk, és mit tart most éppen fontosnak. Hát Isten is szeretne sokszor figyelmeztetni bennünket, hogy ráfigyeljünk. Sokszor talán valamilyen különféle eseményekkel megráz bennünket, vagy fölemeli hangját, és úgy akarja fölhívni a figyelmünket. A példabeszédek könyvében olvassuk azt, hogy kiáltottam nektek, de vonakodtatok. Kinyújtottam kezem, de senki sem figyelt. Nem vagyunk így néha a mindenható Istennel? Hogy kiáltott Isten, mi mindig nem hallom. Már valamit csinál is, de azt sem veszem észre. Nagy baj az, amikor így vagyunk, és voltak ilyen tanárok is, hogy már szinte mindent megpróbált, és az osztály továbbra sem figyelt rá, mert mással foglalkoztak. Hát figyeljünk a mi Urunkra. Egyszer illéssel történt meg azt, hogy annyira elkeseredett, annyira elcsüggett, hogy Isten nem is nagyon szólongatta eleinte, hanem etette, és aztán el is hagyta az országot utána, amikor jól kialudta magát az Illés, elmegy a Hórehez, ott van a hegyen, ott van bent a barlangban. Aztán végül megszorít őt Isten egy kérdéssel. Mert ha csak ő beszélt volna, nem nagyon figyelte szerintem rá Illés, annyira el volt foglalva maga gondolatával. És megkérdezte, hogy mit csinálsz itt Illés? És Illésnek volt válasza erre, azt mondta, hogy nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenéért, mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg, egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. És Isten nem megy tovább még mindig. És kihívja a barlangból Illést, és újra megkérdezi tőle. Mit csinálsz itt, Illés? Illés ugyanezt elmondja, mint amit én felolvastam. Aztán Isten, hogy nyomatékosan fölhívja ennek a prófétának a figyelmét, a következőt teszi, nagy erős szél támad, majd földrengés, majd tűz, és utána megszólal az Isten szerint hangja, és Illés meghallja. Nem foglalkozik már az ő maga nyavajájával, és megkapja az útmutatást, mit kell neki tennie. És végül Illés elkezdi tenni. Életünkben nem egyszer alkalmazza ezt a figyelemfelkeltést is a mindenható Isten. Ott a körülményeinkben szél támad, a körülményeinkben földrengés támad, na nem a föld mozog meg alattunk, hanem esetleg valamilyen olyan esemény történik, amely bennünket ráz meg, és biztonsági érzetünket elveszítjük. vagy talán úgy érezzük, hogy perzselő tűz támad, és egyszer csak megszólal ezután a mindenható Isten, és érdekes módon meghalljuk. Mert fölkeltette a mi figyelmünket, nagyon lehet el voltunk foglalva, mint Illés is el volt foglalva maga dolgával, csüggedésével, és ilyenkor nem lehet hozzászólni. Nem egyszer voltam úgy órákon, és szerintem sok mindenkivel megtörtént, hogy úgy elmeredtem. Na nem azon, amit a tanár mondott, hanem azon, amin én gondolkoztam. Éppen lehet az ablaknál ültem, és kifele fantikáltam, és észrevettem valamit, és azon merengtem el, vagy a gondolataimban, és a tanár megszólított, hogy én válaszoljak. Hogy Csaba, most eljössz. És semmit nem hallottam, mert teljesen el voltam foglalva a gondolatommal. És még egyszer megszólított, már az osztálynál látta, hogy most itt baj van, mert én abszolút nem vagyok ott. Valaki megbökött, vagy rám szólt, és akkor ja, és akkor persze nevetett az egész osztály, és én meg nem értettem a kérdést, amit előtte föltett a tanár. Amikor az ember el van merülve a saját gondolatvilágába, akkor megszólíthat téged az Isten, nem hallod. Még neveden is szólíthat, akkor sem hallod. És valahogy meg kell böknie valakinek, annak a körülménynek esetleg, amiben vagyunk, hogy fölfigyeljünk, hogy ja, szólított engem az Isten. Nem hallottam belőle semmit. Mit mondott, vagy mit akar esetleg mondani? Hát így állza meg egy kicsit Illést is ebben a helyzetben, és szólítja meg a mindenható Isten. És hogyha ő tényleg valakit megszólít, és mond valamit, akkor annak ereje van. Mondja Jézus többetnek, bizony-bizony mondom nétek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának a hangját, és akik meghallották, élni fognak. Meghallod az Isten hangját. Hallgass, fiam. Hallgass rám, figyelj rám. És akkor meghallja az ember, Isten szava beköltözik a szívébe, életébe, és elkezd munkálkodni, és elkezd életet hozni az ember számára. Cselekvővé válik benne az Isten igéje. És változást hoz, életet hoz, örömöt hoz, békét hoz, szeretetet hoz az embernek az életében. Olyan szépen olvasok Habakuk könyvében, hogy ez a próféta mit tett. Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám, és mit felel panaszomra a mindenható Isten. Odaállok és figyelek. És amikor az ember elkezd figyelni, akkor megjelent hallani az Isten szavát és a hangját. Vagy ahogyan Dánielről olvassuk. Ő figyelt a kijelentésre, és megértette a látomást. Hát ha valaki figyel Istenre, megérte, hogy mit akar mondani, mi az Isten akarata a saját életére, és akkor tisztában van önmagával, és meg azzal is, hogy mit kell neki tenni azon a napon. Most jártam nem olyan régen úgy, hogy bent voltunk a szobában, a két lány beszélgetett, és megszólított engemet, én el voltam éppen merülve valamiben, hogy hallottam ezt a kis csipogást. Mondom, milyen csipogást? Nem hallottam semmi csipogást. Meg honnan? Hát mondták, hogy a gépből, a számítógépből. Hát én mondom, nem hallottam. Aztán megnézték, hát már pedig csipogott. Jó. Aztán eltelt egy kis idő, megint én elmerültem megint abba a dolgomba, és akkor mondják, na most is csipogott. Hallottad? Nem hallottam én. Ha mondták már nekem, hogy süket vagyok, hát mondom, nem vagyok süket. Biztos meghallanám, de nem figyeltem oda. És akkor odafigyeltem. Na mondom, most akkor mire kell nekem odafigyelni? És akkor harmadjára csipogott, mert a cseten jött valami írás, akkor mondtam, hogy na most már hallottam. De miért? Mert odafigyeltem. És amikor az ember odafigyel az Istenre, akkor meg fogja hallani a hangját. Meg fogja hallani, és meg fogja érezni, hogy most küldött nekem valamit. Na nem csetem, hanem más módon a szívemet tárcsázza fel, meg a te szívedet tárcsázza föl, és valamit akar nekünk mondani a mindenható Isten. Héberben a sámma szó azt jelenti hallani, hallgatni, engedelmeskedni. Így meghallna az Isten szavát. Hogy úgy figyelem az Istent, hogy utána, amikor meghallottam, mert figyelek, elkezdek engedelmeskedni. Ez az igazi hallás a Szentírásban. Ez különben az Újszövetségben is ugyanígy van. Meghallani, és aztán engedelmeskedni. Ez együtt van. Mindez. Mint ahogyan a szülő is mondja a gyermeknek, hogy rakjál rendet, aztán ha nem teszi, akkor megmondja, hogy nem hallottad. De hogy nem hallotta, csak nem tette. De az igazi meghallás az, hogy meghallom, és teszem. A fáraó is meghallotta azt, hogy mit mondott az Isten, nem? Bement Mózes, meg Áron elé, és elmondták neki, hogy Isten azt mondja, hogy engedd el Izrael népét. Meghallotta a fáraó, csak nem engedte el Izrael népét. Mert megkeményítette a szívét. A fáraó szív azonban kemény maradt, és nem hallgatott rájuk. De nem csak Mózesre, meg Áronra, hanem az Istenre sem. Amikor kemény a mi szívünk, akkor lehet, hogy meghalljuk, hogy mit mond az Isten egy Isten tiszteleten, egy csendes percekben, a bibliaolvasás közben. De a kemény szívű ember nem fogja tenni, nem fogja cselekedni. Ne legyen ilyen fáró szívünk, hanem legyen lágy szívünk, lágyuljon meg a szívünk. És úgy hallgassunk, úgy figyeljünk az Istenre, és úgy engedelmeskedjünk is. Kérlek, gondolkozz el, és gondolkoznak el én is, hogy az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben figyeltél-e Istenre? Meghallottad-e egyáltalán azt a mondatot, amit mondanak neked a bibliaolvasásban, meg egy Isten tiszteleten? És hagyj folytassam tovább. Ha meghallottad, akkor aznap tetted is. És itt konkrét dologra gondolok. A Hórebnél Illés meghallotta, hogy mit mondott neki az Isten. Ezt mondta neki. Menj kell ismét útra a pusztánál, Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent fel Hazaélt Arám királyába. Azután Jéhú nümsi fiát kent fel Izrael királyába, Elizeust az Ábel Meholái, Sáfát fiát pedig kent fel prófétává a magad helyébe. És mit olvasunk ezután? Illés elment, és megtette. És ha megkérdezte volna valaki Illéstől, hogy miért kentett fel ezt királyá, aztán miért prófétává, akkor azt mondta volna, azért, mert Isten ezt mondta nekem. Tudsz most ilyet mondani? Hogy Isten ezt mondta nekem kedden, és én ezt tettem. Azon a keddi napon. Megmondta múlt héten nekem ezt, és azért tettem azt, mert ezt mondta nekem is. Ilyen konkrét dologra gondolok. Vizsgáljuk meg magunkat, tudunk-e ilyet mondani? Mert ha tudunk, akkor igazán hallgatunk Istenre. Úgy is, hogy engedelmeskedünk. Ha nem tudunk, akkor lehet baj van. De olyan apróságra is gondoljunk azért bele, hogy olyat is mondhatunk, hogy Isten mondott nekem valamit, hogy ne aggodalmaskodjak, mert aggodalmaskodtam, és onnantól kezdve, azon a napon én nem aggodalmaskodtam, mert Isten azt mondta. Megnyugodtam, imádkoztam, gondomat ő rávetettem, és abban maradt az aggodalmaskodásom. Hogy Isten olyan ígéretet mondott, és azért vagyok én most olyan örömteljes, meg olyan béke van a szívemben, mert ő ezt mondta. Ezek is ugyanolyan engedelmességek, hogy hatása alá veszem magamat az igének, befogadom, forgatom, gondolkodok rajta, mert figyeltem Istenre, és az aztán életbeli változást, nem egy cselekedetet is hoz az én életembe és a te életedbe. Legyenek ilyenek a mi életünkben. Haladjunk aztán tovább, nézzük meg, hogy itt Isten mit akar mondani az ő népének. Elsőnek is nehéz helyzetben van Izrael népe, többen már akkor fogságba is estek, az északi ország rész is, és nehézségeket éltek meg, és Isten vigasztalja az ő népét. Bizony vigasztalja Siont az Úr, megvigasztalja összes romjait, olvasok a harmadik versben. Olyanná teszi pusztaságát, mint az éden, kopár földjét, mint az útkertje. Boldog örvendezés lesz majd benne, magasztalás és hangos zsoltárének. Az ellenség feltúrta Izrael országát, kopárá, meg pusztává tette, és azt ígéri az Isten, meg lesz ez változtat, olyan lesz, mint az éden. És minden jó lesz, az a kopár föld, áldott föld lesz. És ezt az ígéretet mondja, és ezzel az ígérettel vigasztalja az ő népét ebben a helyzetben. És aztán fölhívja a figyelmet Isten az ő népének, hogy hát így tett Ábrahámmal is. Második versben ezt olvasok. Tekintsetek atyátokra, Ábrahámra és Sárára, aki szült benneteket. Csak egy maga volt, amikor elhívtam, de megáldottam és megszaporítottam. Ők is megkapták az ígéretet, hogy lesz gyermekük, meg fogja szaporítani Isten az utódaikat. Aztán ott vannak öregen, eltelt több évtized, és egy gyermekük nincs. És már emberre néz úgy, és hogy hát így lehet, gyermekünk már, ma csak 100 évesek vagyunk. És Isten ennek ellenére az ígéretét beváltja, és azt mondja az ő népének, na ott beváltotta az én ígéretemet, akkor higgyetek, hogy ezt az országot is megváltoztatom. És áldottá tudom tenni. E nehézség után. Isten az ígéretében akarja biztatni az ő népét, hogy higgyenek az ő ígéretében. Ádám és Éva is átélte az ígéretet, amikor ott voltak az édenkertben, és vétkeztek, és hallják, hogy a bűnnek milyen büntetései lesznek, és akkor ott mond Isten egy ígéretet, hogy ellenségeskedés támasztott közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt, ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát maltasod. Az asszony utóda között majd lesz valaki, aki majd legyőzi a sátánt, noha most az emberiség kikapott, noha most az emberiség rabbá lett a sátán rabjává, de az asszony utóda között lesz egy győztes, aki legyőzi. És aki ő benne hisz, az új szintén győztessé válik. Jézus így jött el, asszonytól született, Szentlélek fogantatásában, Isten fia így jött el a világra, legyőzte a sátánt, fejére taposott, és aki ők benne hisznek, visszakapják az édenkerti állapotot. Kopár helyre kerültünk, ahhoz képest, ami az Édenben volt, kikerült az ember a bűnei miatt erre a világra, látjuk, hogy mennyi gond és baj, és nyomorúság van ezen a világon, de visszakapjuk, győztessé válhatunk Jézus Krisztusban. Milyen nagyszerű dolog ez. És el az ígéret már ott elhangzik, ennek a fénye, ennek a csillogása az édenkertben, a bűneset után. De jó Isten ígéreteibe belekapaszkodni. Ezt egy haldokló hívő asszonyhoz ment ki az orvos, és aztán halkan úgy megjegyezte ott a rokonságban, hogy el az asszony süllyed, süllyed lefele, egyre jobban, az egészségére értette. De az asszony meghallotta, és azt mondta az orvosnak, meg mindenkinek, süllyedek, dehogy süllyedek, emelkedek, mert megyek a menny felé, közeledek a menny felé. Lehet a testem süllyed, lehet a testemmel gondok vannak, de nekem van ígéretem, hogyha hiszek Jézusban, örök életem van, és én oda érkezek, oda emelkedek, dehogy süllyedek én, kifértem magának. Mindez mosolygósan, mindez békességgel, szívével mondta. De jó belekapaszkodni Isten ígéreteiben, hogy lehet, hogy most nem azt látom, hogy minden olyan jó az életem körül, minden olyan nagyszerű, de ha Isten megígérte, akkor nagyszerűvé válik, akkor áldások következnek az én életemben, és annak már most örülhetek. Aztán mit mond még Isten az ő népének? Tehát elsőt mondta, hogy az ígéretében, ígéretére figyeljenek és higgyenek. Aztán beszél szabadításáról és igazságáról. Közel van igazságom, jön már szabadításom, a karommal népeket ítélek, benne reménykednek a szigetek, és az én karomra várnak. 5. versben olvasom. De a 6. versben is meg van említve Isten szabadítása úgy, mint örök szabadítás. Emeljétek a szemeteket az égre, tekintsetek le a földre, mert az ég szétfosztik, mint a füst, és a föld szétmálik, mint a ruha, lakói pedig úgy elhúlnak, mint a legyek. De az én szabadításom örökre megmarad, és igazságom nem rendül meg. A föld a szétmálik, az megrendül, aki Isten igéjében, igazságában és Istenben bízik az ő szabadításában, az nem fog megrendülni, az jóba veszi a bizodalmat. És ezt várhatta Isten népe is. ezt a szabadságot. Hánynek hány ember nem rendül az életben, mert nem Istenben bízott, az örökkévalóban, hanem mulandóban. Hát mondják, hogy a válságot valamilyen szinten már egy kicsit jobban elhagytuk, mint pár évvel ezelőtt. De beszéltek egy olyan emberről, aki a válság első áldozata lett. Egy német milliárdos ember, aki úgy gondolta, hogy ótó részvénybe fekteti vagyonát, és kihasználja majd azt, hogy majd ebben a válságban az ótó márkának a részvényei lefele fog majd csökkenni. És kiválasztott egyet, hát német Volkswagen. Igen, hát csak eleve egy márka volt az, melynek részvényei emelkedtek. A többi mind süllyedt, de ez az egy nem. Óriásit bukott. Óriásit vesztett ebben a válságban. És utána annyira belekeseredett ebbe, hogy megölte magát. Mulandóba reménykedett. Hánynek hány ember mondja azt, hogy én ő érte éltem, és akkor egy személyre gondol. De már ő nincs. Meghalt. Nincs értelme az életemnek. Hánynek hány ember mondja. Vagy oda van a sikerem, oda van a pozícióm, nincs értelme élnem. Miért mondják ezt? Mert mulandóba vetették hitüket. Viszont Isten szabadítása örök. Aki megtapasztalta azt, hogy Jézus megváltotta, az örökre váltotta meg. Az örök üdvösségre, örök életre. Aki Jézusba veti a bizodalmát, aki azt mondta, hogy én vagyok az igazság, és ő az egyetlen igazság jön a világon, ami szintiszta igazság, akkor az átérő, hogy örökké valóba vetette reményét, és ez nem fog szétmállani, nem fog szétesni, mert ez örök. Jézus azt mondja, hogy jó sziklára építen a házunkat. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, így cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, rátámadtak a szelek, és neki dőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És az aztán szétesik, amikor jön a vihar, jön a megpróbáltatás. Építsük a mi életünket erre a kősziklára, erre az erősségre. És így éljük a mi életünket. És ezt a szabadítást, ezt az igazságot, amelyet mi megkapunk Istentől minden nap, ezt hirdessük. Isten igéje annyira igaz, és annyira nem tudják elpusztítani. Nézzétek meg, hogy mennyien próbálták a Bibliát elpusztítani. Tűzre vetni. Sikerült. Voltaire azt mondta, hogy 100 év múlva már nem fog senki se Bibliát olvasni. És tudjátok, mit ért meg? Ugye az ő házában lett a Bibliának teljesztése. Ugye raktára lett. Hosszú időn keresztül, az ő házából. Egy kis viccet csinált belőle a mindenható Isten, nem? Hogy ő ezt mondta, aztán utána meg a Bibliákot heveltek abba a házba, és onnan oszlovatták széjjel az embereknek. Testvérek, sziklán áll a mi hitünk, ha hiszünk Jézus Krisztusban, és jó lenne, ha másik embernek az életét sziklán állna, és a mi feladatunk hirdetni, ezt mondani, ebben bízni. És erről beszél itt az ige is, hogy hallgassatok rám, akik ismeritek az igazságot, népem, mely szívébe dánt a tanításomat. Ne féljetek az emberek gyalázkodásától, szitkozódásuktól, ne rendüljetek meg. Isten népét gúnyolták abban az időben. Fogságba is esett több mindenki. Lenézték őket. De ne féljetek tőlük. Hanem mondjátok az Úr szabadítását, igazságát, ami örök. Hirdessétek azt. Nem kell félni a különféle ellenszegülőktől. Nem egyszer volt életemben, hogy meg akartam válogatni, hogy kinek teszek bizonyságot, és kinek nem. Aki olyan kedves emberke volt, annak bizonságot tettem. Aki meg olyan morcos, föl-föl kapta a vizet, meg oda is furkált az embereknek, hát ő neki minek egy bizonságot. Még aztán én is megkapom a magamit. De Isten nem ezt akarja. Kitől félsz? Mulandótól? Aki úgyis elmúlik. Kitől félünk? Ne féljünk az emberektől. Gúnyolódásoktól. Ezen a világban sokan nehéz helyzetben vannak, különféle országokban meg keresztények. És nem csak gúnyolódás kapnak, hanem börtönt is. És akár még talán meg is kínozzák őket. Indonéziában egy orvosnő, Rebekának hívják, 755 napig volt börtönben. Tudjátok, mi volt a bűncselekménye? Hogy gyerekeket tanított a Bibliából. Ez volt a bűncselekmény. Hogy a Bibliából vasárnapi iskolásokat összegyűjtve tanította őket. 755 napig börtönbüntetés kapott ezért, mert egy muzulmán följelentette. És aztán ez a muzulmán kérte azt, hogy öljék is meg. Hát nem ölték meg, végül kiszabadult. És ott a börtönben azért megérthetett volna, nem? Hogy börtönbüntetést kaptam, és ott a börtönben is hirdette az evangéliumot. Nem félt az emberektől. 30 embert ért meg. És még a gyülekezet is bejárt a börtönbe Isten tiszteletre. És aztán kiengedték, és hát a 755 nap folyamán kapott jó sok levelet is a világban, 23 ezer levelet kapott. Bátorították, hogy tartson ki. És különféle gyülekezetektől, keresztényektől jött a biztatás. Hát bennünket Isten biztat, lehet embereken keresztül bátorít, hogy ne féljünk az emberektől, gúnyolódásoktól, gyalázkodásoktól. És lehet, hogy éppen az a kemény ember, aki olyan keménynek tűnik, lehet éppen az fog megtérni. Lehet éppen az fog megalázkodni. Lehet éppen az fog megváltozni. És abból a kiabálós emberből egy csendes ember lesz. Mert Isten igéje el tudja végezni ezt a munkát az életében. Tehát Isten felhívja a figyelmünket ezen a mai napon, és jó lenne meghallani, figyelni, örhelyünkre állni, és annak engedelmeskedni, mint Illés is tette. Isten szavában ott van a vigasztalás is, ha meghalljuk, megtapasztaljuk azt, hogy ígéretei megvigasztalnak, reményt adnak a mi életünkben. Aztán Isten igében ott van a szabadítás, az igazság is, ha meghallottad és figyelsz rá, és erre alapozhatod a te életedet, és az örökre meg fog állni, mert a világon ez az örökkévaló, amit van, Isten szava, az ég és a föld elmúlik, de az ő beszéde meg fog maradni. És ebben belekapaszkodol, ebben hiszel, meg abban, aki mondja, akkor örök életed van, üdvösséged van, és jöhet az ítélet napja, jöhet a megmérettetés, kegyelemből bűnbocsánatot kapol, és az örök életre mehetsz. És végül pedig ezt az igét, amely téged megvigasztal, amely szabadságra vezet, amely igazságot ad neked, ezt hirdesd másoknak is. Ne félj az emberektől, hanem mondd el nekik, hogy minél több ember megismerje őt, és minél több ember rá tudja alapozni az ő életét Jézus Krisztusra, a szabadítóra, arra, aki igaz, és mégis bűnélet éltünk, hogy bennünket megigazítson, és üdvösségre elvezessen. Amen. Urunk Istenünk, áldunk azért téged, mert te szólsz az emberhez. Annak ellenére, hogy vétkeztünk, neked van szabad hozzánk. Sőt, magadhoz akarsz visszahívogatni bennünket. És áldunk, Urunk, hogyha meghalljuk a te hangodat, ha figyelünk arra, akkor a te szabad számunkra ígéret lesz, tel lesz ígéretekkel, amely élő reménységet ad nekünk, amely vidámságot szerez számunkra, amely reményteljes jövőt tár elénk, áldott jövőt. Köszönjük, Urunk, hogy ebbe lehet hinni, bele lehet kapaszkodni. Add, Uram, hogy meghalljuk a te ígéreteidet, a te szavadat életünkben. Mert megjobbítja, reménységessé tesz a életünket. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy a Te szabadban szabadítás is van, igazság is van. Oly sokszor megtapasztaljuk, hogy megszabadít a Te szabad rossz gondolatoktól, aggódásoktól, félelmektől. Amikor olvasok a Te igédet, szabadat és bátorítasz bennünket, hogy mi ne féljünk emberektől. Olyan hatalma van a Te igének és szabadnak, ha beengedjük a mi életünkben, hogy bátrakká tedd bennünket. Hogy megszabadít bennünket. Köszönjük a Te igének a szabadító hatalmát, és áldunk, hogy a Te igé testet öltött ezen a világon. Eljött erre a világra is. Meghalt mindannyiunk bűnért. Hogyha hiszünk benne, Jézusban, a testet öltött igében, akkor örök életünk legyen. Örök életre szabaddá legyünk. És veled lehessünk ott a mennyben. Urunk, segíts, hogy ráalapozzuk a mi életünket, Te szabadra, Jézus Krisztusra. És köszönjük, hogy akkor meg fog állni az ítélet napján is. És ebben a világon is megáll, még hogyha különféle próbatételek is érik a mi életünket. Megállítasz bennünket, Urunk. Állva tartod a mi lábunkat. Megerősít el bennünket. Szabadító igéddel. Dicsőítünk ezért. És köszönjük, hogy a Te igéd meg is igazít bennünket. Áldunk ezért. Uram, annyi mindent ad a Te igéd, de jó lenne rá figyelni. Bocsáss meg, amikor annyira el vagyunk foglalva a magunk gondolatában, vagy mással, hogy nem is halljuk meg, hogy szólunk az. De köszönjük, hogy olyan kegyelmes vagy, hogy sokszor a körülményeket is felhasználod arra, hogy megrázzál bennünket egy kicsit. Megbökjél bennünket, hogy rád figyeljünk, hogy javunkra váljon, amit mondasz nekünk, hogy áldássá legyen. Köszönjük, hogy így felébresztesz egyszer bennünket, hogy meghalljuk a Te hangodat, hogy taníts bennünket, hogy mi is aztán másokat bátorítsunk, másokat tanítsunk. Urunk, segíts erre bennünket, hogy hirdessük a Te igédet, tégy bennünket bátrakká. Bocsáss meg, ha félünk emberektől, félünk nekik elmondani, tedd bátorrá a lelked által a mi szívünket, életünket. Hogy hirdessük a Te szabadításodat, hogy minél több ember megtapasztalja. Annak ellenére, hogy lehet, hogy gúnyolni is fognak, vagy megvetően is néznek ránk, vagy megvető mondatokat is kell elhordoznunk. Urunk, hagyd legyen a szereted bennünk, hogy megmentsünk embereket, hogy ne kelljen a kárhozatra, pokolra kerülni nekik, hanem megragadva a Te szabadat, igédet, amelyet hirdethetünk, örök életre eljuthassanak. Hallgass meg kérésünket. Segíts nekünk, Urunk, hogy hallgasson most a Te igédre, úgy, hogy tudjunk engedelmeskedni Zsannak. Amen.
Amen.